Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra van.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma, 2025. március 11-én, kedden. Az éjszakás technikus Karkus István, a mikrofonnál Tikovics Ernő. A mai napkelte időpontja 5 óra 58 perc. Lenyugodni ma 17 óra 37 perckor fog. És most néhány szó műsorainkról. Rövidesen a napi májával folytatódik rádiónk hajnali műsora. Utána híreket mondunk, és megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Ezt ismét hírek követik, majd névnap és kalendárium című kis műsoraink. Műsorismertetést ma is legközelebb a 6 órai híreket követően hallanak majd. Addig is mindannyiuknak további jó vételt és tartalmas rádiózást kívánok.
Nap imája.
Üdvözlégy Jézus Krisztusomnak, Uramnak és megváltómnak legszentebb és valóságos teste, aki Szűz Máriától, a legtisztább szűztől születtél, akit érettünk ártatlanul megkínoztak, s a keresztfán égi atyádnak feláldoztak. Üdvözlégy drága, igaz vér, amely az én Uram szent sebéből ömlöttél ki. Kérlek, Uram Jézus Krisztus, aki valóságosan és lényegedben jelen vagy a kenyér és bor színe alatt, táplálj engem, vigasztalj és erősíts engem mindig, különösen utolsó órámon. Engedd, hogy téged, akit most a kenyér fátyola alatt imádok, ez élet után színről színre láthassalak. Könyörülj rajtam, Uram Jézus Krisztus, mint ahogy a jobb latoron könyörültél. Hatalmas kegyelmedbe ajánlom életemet, lelkemet, testemet, becsületemet és minden javamat. Oltalmazz engem és minden szerettemet, minden embertársamat a gonosztól, kártól és veszedelemtől. Öld ki belőlünk a bűn átkát és add, hogy új életet éljünk. Vigasztald a szegény lelkeket szenvedéseikben és örvendeztesd meg őket örök világosságoddal. És engedd, hogy szent szenvedésed ereje által minden bűnös megtisztuljon, elnyerje kegyelmedet, és eljusson országodba az örök boldogságra.
Hallgassák meg híreinket!
Az embertársak iránti figyelemteljes szolgálat és gyengéd gondoskodás jelentőségét hangsúlyozta Ferenc pápa a kórházból vasárnap írt üzenetében, amelyet a Vatikán közölt aznap. A vasárnap déli úrangyala imádságot kísérő beszédében a Szentatya kijelentette, idézem, hosszantartó kórházi tartózkodásom alatt én is megtapasztalom a figyelemteljes szolgálatot és a gondozás gyengédségét, elsősorban az orvosok és egészségügyi dolgozók részéről, akiknek szívből jövő köszönetet mondok. Hozzátettem, a kórházból azokra gondol, akik más és más módon közel állnak a betegekhez, és a betegek számára az Úr jelenlétét jelzik. Ferenc pápa beszédét azokhoz az önkéntesekhez intézte, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt a Vatikánban. 25 ezer olasz és külföldi szociális munkás, a Vöröskereszt, a katasztrófavédelem és más szervezetek önkéntesei lepték el a Szent Péter teret. Ez volt az egymást követő negyedik vasárnap, hogy Ferenc pápa nem olvasta fel személyesen beszédét, amelyet ismét szöveges változatban adtak ki. Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonság garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután azeri, bolgár, georgiai és román energiaügyi tárcavezetőkkel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os keresletnövekedéssel számolhatunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi tenger alatti áramvezetékét, így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ismertette. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, mondta el a miniszter, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint kiemelt jelentőséget ad ennek, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az úgynevezett interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméter földgáz szállítására van lehetőség. Az Energiaügyi Minisztérium több mint 440 milliárd forint összértékű pályázatot indít vállalatok számára, ismertette a tárcavezető. A jedlikányos energetikai programban pályázni lehet majd az energiahatékonyság javítására, céges energiatárolók létesítésére, biogáz és biometán előállítására, energetikai kutatásfejlesztésre, a földhő fokozott hasznosítására és a távhőrendszer korszerűsítésére is, részletezte Lantos Csaba. Magyarország szívesen látja a kínai beruházásokat, és a hazai politika sokat tett azért, hogy Kína partnert lásson bennünk, jelentette ki Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára Kisbéren, a kínai Fiber Home optikai kábelgyárának átadóján. Az üzem 8 milliárd forintos beruházással jött létre, a magyar állam 15%-os pénzügyi támogatásával, és közel 150 embert foglalkoztat. Az idei év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték viszont, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mint egy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi összegen felül 2021-től már összesen közel 2000 milliárd forintot jelentett a jogosultaknak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerláncbiztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelték el. A tájékoztatás szerint a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért a tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Orbán Viktor miniszterelnök is Kisbajcsra látogatott, de a fertőzött telepre csak hatósági állatorvosi engedéllyel lehet bevenni, és csak annak, akinek feltétlen muszáj. Két nappal a Győri állatkert után a fővárosi állat- és növénykert is kénytelen volt határozatlan időre bezárni az egyik részlegét. Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok után felhősávok vonulnak, záporok kialakulhatnak, napközben borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái: Ferenc pápa homíliája az önkéntesek szentmiséjén. Jézus erőt ad a kísértések kivédéséhez. A Szent Atya vasárnapi úrangyala imája. Szükségünk van a gyengétség csodájára. A pápai ház szónokának első emlékedése vasárnap este. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét. Ferenc pápa homíliája az önkéntesek szentmiséjén. Jézus erőt ad a kísértések kivédéséhez. 30 ezer önkéntes zarándok jelenlétében tartottak meg vasárnap délelőtt a Szent Péter téren a Szent Év 5. nagy jubileumi eseményét, amelynek csúcspontjaként Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa mutatott be szentmisét, és olvasta fel Ferenc pápa homíliáját. A Krisztus pusztai megkísértéséről szóló evangéliumról emlékedve a Szent Atya megállapította: az ember élet Isten fia nem csak példát ad nekünk a gonosz elleni küzdelemben, sokkal többet tesz, erőt ad nekünk, hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, és hogy kitartsunk vele az úton. Jézust a lélek veteti a pusztába, kezdődött Ferenc pápa homíliája. Nagybőti útunk minden évben azzal indul, hogy követjük az Urat ebben a térben, amelyen ő áthalad és átalakítja azt a mi számunkra. Amikor Jézus belép a pusztába, ott tényleg döntő változás történik. A csend helye a hallgatás világává alakul át. Próbatételnek kitett hallgatás ez, mert két teljesen ellentétes hang közül kell választani, hogy mi kire is hallgatunk. Az evangélium azzal, hogy ezt a feladatot javasolja nekünk, azt tanúsítja, hogy Jézus útja az engedelmesség tettével kezdődik. A Szentlélek, Isten saját ereje vezeti őt oda, ahol semmi jó nem terem a földből, és eső sem hull az égből. A pusztában az ember megtapasztalja saját anyagi és szellemi ínségét, hogy rászorul a kenyérre és a szóra, olvasta a pápa beszédét Cserny bíboros. Jézus is, aki valóságos ember, megéhezik, és 40 napon át megkísérti őt egy olyan szó, amely semmiképpen sem a Szentlélektől való, hanem a gonosztól, az ördögtől származik. Éppen csak belép a 40 napos nagybőjbe, gondolkodjunk el azon, hogy mi is kísértést szenvedünk, de nem vagyunk egyedül. Velünk van Jézus, aki utat nyit nekünk a pusztán keresztül. Az ember élet Isten fia azonban nem csak példát ad nekünk a gonosz elleni küzdelemben. Sokkal többet tesz. Erőt ad nekünk, hogy ellenálljunk a gonosz támadásainak, és hogy kitartsunk vele az úton. Tekintsük most tehát Jézus kísértésének és a mi kísértéseinknek is három jellemző vonására, amelyek a kezdet, az eljárásmód és a végeredmény. Ennek a kettős tapasztalatnak az összehasonlításával támpontot találunk megtérésünk útjához, ajánlotta a pápa beszéde. Először is Jézus már kísértése kezdetén akarja azt. Az Úr nem bátorságot fitogtatva megy a pusztába, hogy megmutassa, ő milyen erős, hanem azért, mert az Atya lelke iránti gyermeki engedelmességből teszi, akinek irányítására készséggel válaszol. Ezzel szemben mi úgy szenvedjük el megkísértéseinket. A gonosz elébe megy a szabadságunknak, bensőleg rontja meg azt, mint egy belső árnyék és állandó csapda. Miközben arra kérjük Istent, hogy ne hagyjon el minket a kísértésben, emlékezzünk arra, hogy ő már meghallgatta ezt a kérést Jézuson a megtestesült igén keresztül, hogy mindig velünk maradjon. Az Úr közel van hozzánk, és gondoskodik rólunk, főként a megpróbáltatás és a gyanakvás helyén, vagyis amikor a kísértő felemeli a hangját. Ő a hazugság atya, romlott és megrontásra indító, mert jól lehet ismeri Isten szavát, de nem fogja fel azt. Ellenkezőleg elferdíti azt, ahogy Ádám korában az Édenkertben tette, úgy jár el most az új Ádámmal Jézusra szemben is a pusztában. Ragadjuk meg itt ezt az egyedülálló módot,
singulári módo,
ahogyan Krisztus megkísértetik, éppen az Istennel, az Atyával való kapcsolatában, szól a homilia második pontja. Az ördög az, aki elválaszt, aki elkülönít, még Jézus az, aki egyesíti Istent és az embert, mert ő a közvetítő. Romlottságában az ördög ezt a köteléket akarja lerombolni azzal, hogy kiváltságosnak tünteti fel Jézust. Ha te vagy az Isten fia, mondd, hogy ez a kő váljék kenyérré. Utána pedig, ha te vagy az Isten fia, vesd le magad a templom csúcsáról. Ezekkel a kísértésekkel szemben Jézus, az Isten fia, eldönti, hogy ő milyen módon fiú. Az őt vezető lélekben az ő választása megmutatja, hogyan akarja megélni az atyával való gyermeki kapcsolatát. Az Úr tehát így dönt. Kapcsolata egyedülálló és kizárólagos kapcsolat Istennel, akinek ő az egyszülött fia, ami olyan kapcsolat lesz, amely mindenkit bevon anélkül, hogy bárkit is kizárna. Az atyával való kapcsolat az az ajándék, amelyet Jézus megoszt a világgal a mi üdvösségünkért. Az tehát nem egy féltékeny kincs, amihez ragaszkodnia kellene, amellyel dicsekednie kellene, hogy sikert arasson és követőket vonzon, emelte ki a Szentatya beszéde. Mi is kísértésnek vagyunk kitéve az Isten kapcsolatunkban, de éppen ellenkezőleg. Az ördög ugyanis azt suttogja a fülünkbe, hogy Isten valójában nem is atyánk, mert hogy valójában elhagyott minket. A sátán arról akar meggyőzni bennünket, hogy az éhezőknek nincs kenyere, legkevésbé sem a kövekből, és angyalok sem jönnek segítségünkre a balsósban. Ha úgy esik, akkor a világ gonosz hatalmak kezében van, akik számításai gőgével és háború erőszakosságával tiporják ki a népeket. Miközben az ördög azt akarja elhitetni velünk, hogy az Úr távol van tőlünk, kétségbesésre nyitva bennünket, Isten még közelebb jön hozzánk, életét adva a világ megváltásáért. És végül a harmadik szempont a kísértések eredménye. Folytatta Cserny bíboros a pápa beszédét. Jézus, Isten fölkentje, legyőzi a gonoszt. Elveti az ördögöt, aki mindazonáltal visszatér, hogy megkísértse őt meghatározott időben. Így szól az evangélium, és erre emlékezünk majd, amikor a Golgotán ismét halljuk a szavát, ahogy Jézustól kérdezi, ha te vagy az Isten fia, szállj le a keresztről. A pusztában a kísértő vereséget szenved, de Krisztus győzelme még nem végleges. Ez majd a halál és a feltámadás húsvétjában valósul meg. Miközben a hit központi misztériumának megünneplésére készülünk, felismerjük, hogy a mi próbánk kimenetele másféle. A kísértéssel szembesülve néha elbukunk, mert mindnyájan bűnösök vagyunk. A vereség azonban nem végleges, mert Isten minden bukásból felemel bennünket megbocsátásával, amely végtelenül nagy az ő szeretetében. Próbatételünk tehát nem végződik kudarccal, mert Krisztusban megváltást nyertünk a gonosztól. Vele együtt haladunk át a pusztán, ahol azonban nincs számunkra előre kijelölt út, ám Jézus maga nyitja meg számunkra a szabadulás és a megváltás új útját. Azáltal, hogy hittel követjük az Urat, kóborlóból zarándokká válunk. Kedves testvéreim, arra hívlak benneteket, szól a pápa homiliája, hogy így kezdjük meg nagybőti útunkat. És mivel hosszú az út, ezért szükségünk van arra a jó akaratra, amelyet a Szentlélek mindig megtart. Éppen ezért örömmel köszöntöm azokat az önkénteseket, akik ma Rómában vannak jubileumi zarándoklatukon. Köszönöm szépen, kedves testvéreim, mert Jézus példája után úgy szolgáljátok fele barátaitokat, hogy nem vártok viszont szolgálatot fele barátaitoktól. A szegénység és a magány pusztáiban az önzetlen szolgálat sok apró gesztusa egy új emberség csíráit virágoztatja ki, azt a kertet, amelyet Isten megálmodott és továbbra is megálmodik mindannyiunk számára. Zárult Ferenc pápa homíliája az önkéntesek világának vasárnapi jubileumi szentmiséjén, amelyet Michael Cserny bíboros, az átfogó emberi fejlődés dikasztériumának prefektusa olvasott fel. Ferenc pápa úrangyala imája, szükségünk van a gyengédség csodájára. Közé tették Ferenc pápa nagybőt első vasárnapjára írt úrangyala imádságát, amelyben elismeréssel szól az önkéntesek munkájáról, akik nem követik a piac logikáját, hanem az ingyenességről, a szolidaritásról és a rászorulóknak nyújtott segítségről tesznek tanúságot. Megköszönte az őt gondozó orvosok és ápolók közelségét, végül pedig a békéjét imádkozott. Múlt héten Hambazó Szerdával megkezdtük a nagybőtöt, a 40 napos bűnbánati utat, amely a szívünk megtérésére hív, és a húsvét öröméhez vezet minket. Törekedjünk arra, hogy ez az időszak a megtisztulás és a lelki megújulás időszaka legyen, a hitben, reményben és szeretetben való növekedés útja. Kezdődik a Szent Atya úrangyala előtti beszéde. Ma délelőtt a Szent Péter téren szentmisét mutattak be az önkéntesek világának jubileuma keretében. Társadalmainkban, amelyek túlságosan is alá vannak vetve a piac logikájának, továbbá az önérdek és a nyereségvált kritériumának, az önkéntesség a profétaság és a reménység jele, mert tanúságot tesz az ingyenesség, a szolidaritás és a leginkább rászorulók iránti szolgálat elsőbségéről. A Szent Atya köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik e téren elkötelezik magukat, köszöni, hogy felajánlják idejüket és képességeiket, köszöni a közelséget, a gyengédséget, amellyel másokkal törődnek, reményt ébresztve bennük. Hosszabb kórházi tartózkodása során ő is megtapasztalta a szolgálat figyelmességét és a gondoskodás gyengédségét, különösen az orvosok és az egészségügyi dolgozók részéről, akiknek mindezt a pápa szívből megköszöni. Miközben a kórházban tartózkodik, arra sok emberre gondol, akik különféle módon közel vannak a betegekhez, és így számukra az Úr jelenlétének a jelei. Szükségünk van erre a gyengédség csodáira, amely elkíséri a megpróbáltatásban lévőket, és egy kis fényt hoz nekik a fájdalom éjszakájában. A Szent Atya köszönetet mond mindazoknak, akik az imájuk révén mutatják meg neki közelségüket, amit ő szívből megköszön mindenkinek, és ő is imádkozik értük. Lelkileg egyesül azokkal, akik a következő napokban részt vesznek a római kúria lelki gyakorlatain. Végül a béke ajándékát kérte továbbra is a meggyötött Ukrajna, Palesztína, Izrael, Libanon, Myanmar, Szudán és a Kongói Demokratikus Köztársaság országainak. A pápa aggodalommal értesült az erőszak újrakezdéséről Szíria egyes területein, de reméli, hogy az végleg megszűnik, a társadalom minden etnikai és vallási összetevőjének, főként a polgári lakosság jogainak teljes tiszteletben tartásával. Végül mindenki Szűz Mária anyai közbenjárására bízott. A pápai ház szónokának első nagybőti elmélkedése. Fedezzük fel az örök élet mára elfeledett örömteli ígéretét. Március 9-én vasárnap kora este kezdődött a vatikáni 6. pál aulában a római kúria nagybőti lelkögyakorlata, amelyet Roberto Pasolini kapucinus atya, a pápai ház szónoka vezet idén az örök élet reménye címmel. Ferenc pápa, noha a Gemelli klinikán ápolják, lelkiekben követi közvetlen munkatársainak lelki gyakorlatát. Az egyház hite, amely Krisztus feltámadásán alapszik, mindig is a halálon túli élet reményét kínálta a világnak. Idővel azonban ez az ígéret elmosódott, és a kérdés mára nem is az, hogy elbitatják azt, hanem inkább az, hogy figyelmen kívül hagyják. Ezzel a közömbösséggel szemben a hívők arra kapnak meghívást, hogy újra felfedezzék az örök élet értékét és szépségét, és hogy visszaadják nekik annak hiteles értelmét. Ez a feladat még sürgetőbb ebben a jubileumi szentében és a Szent Atya által átélt mély szenvedés pillanatában. Az örök életről szóló lelki gyakorlatok útja a keresztény kinyilatkoztatásban találja meg az alapját. A kapucinus sónok azzal kezdte beszédét, hogy néhány összefoglaló megfogalmazás merített a katolikus egyház katekizmusából, amely a teológiai gondolkodás közérthető szintézisét kínálja. A katekizmus a halált nem végként, hanem az örök életbe való átmenetként mutatja be a Krisztussal való közösség jegyében. Ez a felfogás a rómaiakhoz írt levélben gyökerezik, ahol Szent Pál kijelenti, hogy a keresztség által egyesülünk Krisztus halálával és feltámadásával, és így jutunk új élethez. A katekizmus szerint a halál az a pillanat, amikor az ítélet megszületik, amely értékeli Isten kegyelmének elfogadását vagy elutasítását. Az üdvösség azonban nem csak azok számára van fenntartva, akik hivatalosan is megismerték Krisztust. A II. Vatikáni zsinat elismeri, hogy azok, akik lelkiismeretüket követve őszintén keresik Istent, hozzáférhetnek az örök élethez. A katekizmus hangsúlyozza, hogy a végső ítélet nem pusztán a külső cselekedeteken, hanem a megélt szereteten alapul, keresztes Szent János gondolata nyomán, az élet estéjén a szeretet alapján ítélnek meg minket. Az ember végső sorsa három lehetőségre oszlik. Paradicsom, örök kárhozat és végső megtisztulás. A paradicsom az emberi lény teljes megvalósulását jelenti, a Krisztussal való örök közösséget, amelyben minden ember megtalálja igazi identitását. A pokol viszont az Istentől való végső elválasztásként van leírva, de az egyház soha nem állította biztosan, hogy bárki is arra lenne kárhoztatva. A purgatóriumot végül úgy tekintik, mint egy megtisztulási folyamatot azok számára, akik bár Isten kegyelmében részesülnek, még nem állnak készen a mennyországra. És talán éppen ebben az utolsó sorsban találjuk meg a keresztény kinyilatkoztatás eredetiségét. A megtisztulás utolsó pillanatának lehetősége az alkalom arra, hogy végleg megbékéljünk Isten végtelen szeretetével. Az egyháznak az élet örökké valóságára való elmélkedése nem arra szolgál, hogy félelmet keltsön, hanem arra, hogy reményt tápláljon, hangsúlyozva, hogy sorsunk attól a szabadságtól függ, amellyel a szeretetben való életet választjuk. Az igazi megtisztulás nem abban áll, hogy tökéletesek legyünk, hanem abban, hogy Isten szeretetének fényében teljesen elfogadjuk önmagunkat, legyőzve azt az illúziót, hogy másnak kell lennünk ahhoz, hogy megérdemeljük az üdvösséget. Gyakran megszállottjai vagyunk annak, hangsúlyozza a pápa Ján szónoka, hogy tökéletesnek kell lennünk, pedig az evangélium azt tanítja, hogy az igazi tökéletlenség nem a törékenység, hanem a szeretet hiánya. A purgatóriumot úgy tekinthetjük, mint az utolsó esélyt arra, hogy megszabaduljunk attól a félelemtől, hogy nem vagyunk elégségesek arra, hanem hogy derűs nyugalommal fogadjuk azt, amik vagyunk, és azt a másokkal való kapcsolat és közösség helyévé tegyük. A tisztító tűz úgy is felfogható, mint az a pillanat, amikor végre felhagyunk azzal, hogy Istennek akarjunk valamit bizonyítani, és egyszerűen hagyjuk, hogy szeressenek. Az örökké valóság tehát nem csupán egy jövőbeli jutalom, hanem olyan valóság, amely itt kezdődik, amennyiben megtanulunk szeretetben és Krisztussal való közösségben élni. Végső soron a sorsunk nem félelemmel, hanem reménnyel van megírva. A halál nem vereség, hanem az a pillanat, amikor végre meglátjuk Isten arcát és felfedezzük, hogy a vég csak a kezdet volt. Tanította Roberto Pasolini kapucinus atya a római kúriának adott első emlékedésében. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
A pontos idő 6:30.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az embertársak iránti figyelemteljes szolgálat és gyengéd gondoskodás jelentőségét hangsúlyozta Ferenc pápa a kórházból vasárnap írt üzenetében, amelyet a Vatikán közölt aznap. A vasárnap déli úrangyala imádságot kísérő beszédében a Szentatya kijelentette, idézem, hosszantartó kórházi tartózkodásom alatt én is megtapasztalom a figyelemteljes szolgálatot és a gondozás gyengédségét, elsősorban az orvosok és egészségügyi dolgozók részéről, akiknek szívből jövő köszönetet mondok. Hozzátettem, a kórházból azokra gondol, akik más és más módon közel állnak a betegekhez, és a betegek számára az Úr jelenlétét jelzik. Ferenc pápa beszédét azokhoz az önkéntesekhez intézte, akik jubileumi zarándoklaton vettek részt a Vatikánban. 25 ezer olasz és külföldi szociális munkás, a Vöröskereszt, a Katasztrófavédelem és más szervezetek önkéntesei lepték el a Szent Péter teret. Ez volt az egymást követő negyedik vasárnap, hogy Ferenc pápa nem olvasta fel személyesen beszédét, amelyet ismét szöveges változatban adtak ki. Európa legnagyobb zöld energiaprojektje jöhet létre a kontinens keleti felén, amely lehetővé tenni a térségbeli országok számára az energiabiztonság garantálását és a megfizethető árakat, közölte a külgazdasági és külügyminiszter, miután azeri, bolgár, georgiai és román energiaügyi tárcavezetőkkel tárgyalt. Együtt arra vállalkoznak, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből, ismertette Szijjártó Péter. Az évtized végéig nagyjából 50%-os keresletnövekedéssel számolhatunk, és ezt úgy kell kiszolgálni, hogy az hatékony, kiszámítható, a környezetet kímélő és olcsó módon történjen meg, taglalta. Meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi tenger alatti áramvezetékét, így jelentősen javulhat Közép-Európa versenyképessége, ugyanis a kontinensen most 3-4-szer annyit kell fizetni az energiáért, mint az Egyesült Államokban vagy Kínában, ismertette. Magyarország és Románia történelmi jelentőségű szolidaritási megállapodás kötött a földgázellátás biztonságának megőrzéséről, amelynek nyomán minden eddiginél szorosabb lesz a kétoldalú energetikai együttműködés, mondta el a miniszter, miután román kollégájával tárgyalt. Szijjártó Péter szerint kiemelt jelentőséget ad ennek, hogy néhány év múlva Románia lesz a régió egyetlen nettó földgáz exportőre és egyben az unió legnagyobb kitermelője. A két ország már összekötötte a földgázvezeték hálózatát, és a közelmúltban az úgynevezett interkonnektor kapacitását is megemelték, így jelenleg évi 2 milliárd 600 millió köbméter földgáz szállítására van lehetőség. Az idei év első két hónapjában az államháztartás központi alrendszere 1722 milliárd 800 millió forintos hiánnyal zárt, tudatta a Nemzetgazdasági Minisztérium. Kiemelték viszont, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan idén februárban is dupla ellátást kapott, mint egy 2,5 millió nyugdíjas. Ez a havi összegen felül 2021-től már összesen közel 2000 milliárd forintot jelentett a jogosultaknak. 1000 tonnányi állattetem megsemmisítését rendelt el a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal Bábolna külterületén a száj- és körönfájás vírus veszélye miatt. A leölt állatokat a Komárom-Esztergom vármegyei város közigazgatási területéhez tartozó külterületen Gödrökben földelték el. A tájékoztatás szerint a vírus megjelenésekor azonnali vészhelyzeti eljárások lépnek életbe. A betegség rendkívül ragályos, ezért a tetemek ártalmatlanítása során egy távoli hullafeldolgozóba szállítás nagyobb kockázatot jelentene, mint a legközelebb lévő területen történő elföldelés. Orbán Viktor miniszterelnök is Kisbajcsra látogatott, de a fertőzött telepre csak hatósági állatorvosi engedéllyel lehet bevenni, és csak annak, akinek feltétlen muszáj. Két nappal a győri állatkert után a fővárosi állat és növénykert is kénytelen volt határozatlan időre bezárni az egyik részlegét. Végül az időjárásról. A hajnali ködfoltok után felhősávok vonulnak, záporok kialakulhatnak, napközben borult lesz az ég, sokfelé hullik eső, a szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban 2 és 7 fok között, napközben aztán 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
A mai napon március 11-én Szilárd napja van. A Szilárd név magyar nyelvújítási alkotása Konstantin magyarítására, amely a latin Constans szóból ered. A jelentése álhatatos Szilárd. Isten éltesse ma azokat, akik a Szilárd nevet viselik. Ha ilyen nevű rokonuk vagy ismerősük akad, el ne felejtsék őt vagy őket a mai napon felköszönteni.
Kalendárium.
És most lapozzuk fel kalendáriumos könyvünket. A mai napon született 1842-ben Eötvös Károly a Veszprém megyei Mezőszentgyörgyön köznemesi családban. A pápai református gimnáziumban érettségizett, azután jogot tanult Pápán és Kecskeméten, majd Veszprémben kezdte meg jogi pályáját. A sajtó és az irodalom iránti vonzódása már pályája elején megnyilvánult, hiszen 1865-ben elindította a Veszprém című hírlapot, és amellett más lapokban is publikált. 1872-ben indult politikai pályája, amely egészen 1910-ig tartott. Mindezek mellett írói munkássága kiemelkedő helyet tölt be a magyar irodalom történetében. Irodalmi tevékenysége élete végére tehető. 1900-ban látott napvilágot, az Utazás a Balaton körül című elbeszélés gyűjteménye, rá 9 évre a Bakony kötet, mindkettőben kedves tájainak világát és történetét tárta a nagy közönség elé, és jelentős kultúrtörténeti, néprajzi kincsekkel gazdagította az utókort. Eötvös Károly kora egyik legismertebb társasági személye volt. Törzsasztalt tartott fenn az Abbázia kávéházban. Esténként népes társaság hallgatta anekdotáit, politikai elemzéseit, jogi okfejtéseit. 1910 után kiszállt a politikából, ügyvédi irodáját feladta, egészsége megromlott. Eötvös Károly 1916-ban hunyt el. És a mai napon született Nyitrán, az akkori osztrák-magyar monarchia területén 1893-ban Szondi Lipót, magyar idegorvos, pszichiáter, a sorsanalízis és a Szondi teszt megalkotója. Ma leginkább az általa alkotott és a nevét viselő pszichológiai vizsgálati eszközről, a Szondi tesztről ismerik, holott a 20. század közepe táján viszonylagos ismertségre tett szert Európában, mint a mérélektan tudósa. Elsősorban, mint a sorsanalitikus ösztönrendszer nevű elmélet kidolgozója. Ezen elmélet ma már leginkább csak tudományos műemlék. Azonban az elmélet hozadékaként született Szondi teszt ma is elterjedt eszköz a magyar klinikai pszichológiai gyakorlatban. S végül a mai napon hunyt el 1957-ben Richard Byrd, amerikai sarkkutató, pilóta. Az első ember volt, aki átrepült a déli sark felett, valamint ő érte el elsőként repülővel az északi sarkpontot 1926-ban. A következő év májusában három társával átrepülte az Atlanti-óceánt nyugat-keleti irányban. Az utat 42 óra alatt tette meg, ezért az útjáért megkapta a becsületrendet. A tudomány számára az 1928-as déli sarki kutatóútja hozta a legtöbb új eredményt. Felkészítésében Amundsen is segítette, és az ő tanácsára vette meg az expedíció hajóját, a Samson halászhajót, amit aztán City of New Yorkra keresztelt át. 1928. decemberében horgonyoztak le a Bálnaöbölben. Nem sokkal később építették meg a Little America állomást. Márciusban több felderítő utat végeztek. Áprilisban beköszöntött a sarki tél, és 4 hónapig Little Amerikában éltek. Augusztusban ásták ki magukat, de az első utat csak októberben tehették meg. Ugyanekkor készítették elő a tulajdonképpen is sark átrepülésre. Ez végül 1929. november 28-án sikerült. 34 terén újra visszatért az Antarktiszra, s míg társai Little Amerikában időztek, ő egyedül végzett meteorológiai méréseket egy előre tolt támaszponton. Ez az út csak nem tragikusan végződött. Egy rosszul bekötött kályhától szénmonoxid mérgezést kapott. Állapotát azonban hónapokig titkolta a társai előtt, hogy ne jöjjenek a segítségére. A második világháborúban a vezérkarhoz tartozott. Többek között ő értékelte a csendes óceáni hadszíntér eseményeit. Richard Byrd 1957. március 11-én hunyt el Bostonban. Kedves hallgatóink, kalendáriumot hallottak.
Megszokás, élj tovább. Csendben néznek, ahogy elalszol. kérdés nélkül válaszol. És tudod jó, hogy őrzöm az álmod. Bármi jön majd, ha hajnal után. Gondolsz -e rám, amikor nem mellettem alszol el? Gondolsz -e rám, amikor magányom nem érdekel?
mikor senkinek se kell a meló, s csak úgy össze-vissza lóg a karom, és a szorongás úgy elővesz, te majd kézem fogsz és hazavezetsz, mikor túl sok volt a bor meg a sár, s az élet szétizél meg agyon gyötör, mikor egyáltalán nem szeretsz, te majd belém körülsz, s hazavezetsz. Mikor nagy lesz már a saját ruhám, és a családomnak nincs ideje rám, és a témfergésből elég lesz, te majd kézem fogsz és hazavezetsz, de ha elhagysz engem, meghalok, vagy ami még rosszabb, tán megmondom, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet.
A szó a régi szó. passió. Minden szótok áruló, ajkainkon eltérő, a szó az éjszó. Szavak nélkül szebbek voltunk, szavak nélkül tisztázoltunk, szavak nélkül próbáld újra, szavak nélkül szebben múlna, szavak nélkül újra hívnék neked. Ujjad az ujjamma, arcod az arcomma, szó. Annak is érezne, nyilván is létezne, ó. Meddig tart, lesz-e majd, mi visszatart, annyi álmot ez a val, szó az édes szó. Szavak nélkül egymást értve, szavak nélkül összeérve, szavak nélkül mondd el újra, szavak nélkül szebben múlna, szavak nélkül egymást értve, szavak nélkül